kedves gyülekezet, abból a szakaszból szeretnék kiemelni egy részt, és arról gondolkozni természetesen az egész szakaszról, amelyet felolvastam már nektek imádság előtt, és természetesen nem csak arról fogok gondolkozni, hanem arról az egész összefüggésről, ami Keresztelő János személyét elénk tárja, vagy foglalkozik vele, de talán ennek a szakasznak a legplasztikusabb üzenete vele kapcsolatban az, ami az ő hitvallása, hogy, és most olvasom a 17. verszaknak a második felét, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki itt ül ma, aki ne ismerné ezt a szakaszt, ha máshonnan nem, akkor Salome táncát mindenki ismeri, sőt, vannak egész szélsőségesen gondolkodó irányzatok, amelyek azt gondolják, hogy nem jó dolog táncolni, mert ha Salome tánca ilyen hatással van a gonosz királyra, mármint, hogy Keresztelő János fejét véteti a tánc hatására, akkor nem is jó dolog a tánc, mint műfaj, vagy mint cselekedet, de elfelejtkeznek arról, hogy hányszor táncoltak az Úr előtt. Örömükben maga Dávid király is táncra perdül, amikor visszahozzák a Frigyládát Izraelbe, és végig táncol előtte Dávid az Úr előtt örvendezésében, és abban az örömben, hogy végre megint együtt lehet nép és Isten. Keresztelő János szüleiről is hagy essék egy pár szó, hiszen őróla lesz, vagy őróla fogunk ma gondolkodni. Két idős ember, akik egész életükben Istenhez fohászkodnak. Zakariásnak hívják a férfit, aki papi szolgálatot végez a templomban, Erzsébet a felesége, és hát azt tudjuk, hogy Abia rendjéből származik Zakariás, és azt is tudhatjuk máshonnan, hogy ezért ő a 8. hónapban szolgált az Úr előtt, és azt írhatjuk, vagy azt olvashatjuk őróla is, és a feleségéről, Erzsébetről, akiről még azt is elárulja Lukács, hogy Áron nemzetségéből származik, pedig ez nem volt előírás a papi családoknál. És annyit tudunk róluk, hogy mind a ketten hűséggel követik Istent. Hogy ez mit jelent, arról csak gondolataink lehetnek, arról csak elképzeléseink vannak, de mind a két személyt óriási tisztelet övezte és övezi mai napig a kereszténység körében, a hagyomány körében, sőt, vannak olyan irányzatok, ahol őket szentként tisztelik. Hagy meséljek el két ilyen legendát, ami az ő személyükkel kapcsolatos. Heródes király, amikor hírét veszi a napkeleti bölcsek elbeszéléséből, hogy megszületett a zsidók királya, akkor talán emlékszünk rá, hogy kiadja a parancsolatát, hogy minden gyermeket meg kell ölni. És hát így többek között ez a veszély Keresztelő János szüleit is érinti, vagy Keresztelő János szüleit is veszélybe sodorja. És azt mondja a legenda, hogy Erzsébet felkapja a kis Jánost, és a hegyekbe menekül, de a gaz katonák nem állnak meg a hegy előtt, hanem követik Erzsébetet és a kis Jánost, és akkor a legenda szerint Istenhez kiált Erzsébet, hogy nyíljék meg a hegy, és rejtse el őket, és a ahogyan följegyzik, megnyílik a hegy, elrejti Jánost és Erzsébetet, és nem találják a gyermeket, és így nem tudják megölni. De mindeközben Zakariás pedig végzi a szolgálatát, és Heródes katonái utolérik őt, arra próbálják rávenni, hogy árulja el a feleségét, és árulja el a gyermeket, hogy hol van elrejtve, hova rejtette el. És azt mondta Zakariás, hogy neki az urat kell szolgálni, és hagyják őt békén, nem fogja elmondani, hogy hol van a gyermek, és ezért a katonák kivégzik őt az oltár előtt, talán a legenda szerint azon oltár előtt, ahol most Gábriel arkangyallal találkozik, és az ő vére kővé változik, hogy emléket állítson annak a gonoszságnak, amely Heródesre jellemző. Hogy ez így volt-e vagy sem, ezt nem tudjuk, de a történet mindenképpen érdekes, és arra bátorít bennünket, hogy komolyan vegyük ennek a két embernek a személyét, Erzsébetnek és Zakariásnak. Engem az kezdett többek között izgatni ennek a két embernek az életében, hogy az egyik pap lévén hirdeti azt, hogy Istenhez érdemes odafordulni, és Isten válaszolni fog, a másik pedig hűséggel követi, társa az ő férjének. Nyilvánvaló, hogy együtt is úgy élnek otthon, ahogyan ez az Istent követő emberhez méltó, de amit kérnek, az nem valósul meg. És különböző dolgokat vagy dolgokról elmélkedhetünk ennek kapcsán. Ugye sokan azt mondják, hogy én nem tudok semmi más tenni, csak imádkozni. És arra gondolnak, hogy ez a cselekedet, amely az imádság eszköze, az valami olyasmi, ami a csak kategóriájába tartozik. És ez árulkodik arról a gondolkodásmódról, ahogyan mi szoktunk az imádságról gondolkodni. Tudjuk, hogy szükséges imádkozni, és ezért a liturgiában is imádkozunk, vagy ha másként nem tudunk Istennel kommunikálni, akkor egy ja Istenem segíts, ne írjak dolgozatot, történet vagy gondolat meg szokott fogalmazódni, vagy elfelejtettem készülni a vizsgámra, most milyen nagyszerű lenne, ha az is eszembe jutna, amit nem tudok, és te gyömöszöld valahogy a fejembe azt a tudás típusú imádság, azért mindannyiunk ajkain vagy gondolatain át szokott suhanni. De hogy komolyan vennénk azt, hogy lehet Istennel beszélgetni, van, aki így gondolja, hogy igen, ezt komolyan lehet venni, és van, aki úgy gondolja, hogy nem tudok csak imádkozni. Ezt általában hívő emberek szokták mondani, akik idősebbé válnak, és szégyenkeznek, hogy nem tudnak tevőlegesen részt venni Isten országának építésében. Persze van, aki nem is akar, hanem úgy gondolja, hogy elég az, ha megtért, és aztán ez untig elég, ha valaki akar tenni valamit, azt tegye, de hát nem erről szól a hívő élet. Van, aki azt gondolja tehát, hogy csak imádkozni tud. Van, aki azt gondolja, hogy hát ez az egész csak egy szép liturgiai elem, hogy imádkozunk, elmondunk egy betanult imádságot, ilyen nagyszerű élmény, hogy a lelkünk egy kicsit megnyugszik, közösen mondunk valamit, duruzsolunk itt egymás fülébe, és milyen jó érzés, hazamegyünk, és egy kicsit megkönnyebbedett a lelkünk, aztán ennyivel kész az egész történet. De itt arról van szó, hogy van két ember, akik komolyan veszik, hogy lehet imádkozni. Az az őrültség jut eszükbe, ha tetszik, hogy Istennel lehet beszélgetni, és lehet vele valamilyen formában kommunikálni, sőt, még odáig is eljutnak, hogy Isten, micsoda skandalum, még válaszol is. Csak egy baj van, hogy egész életükben nem válaszol. Miért nem választ Zakariás más pályát? Engem ez kezdett izgatni. Erről prédikál, az egész életét erre teszi fel, egy hegyi faluban lakik, és föl kell mennie Jeruzsálembe a beosztás szerint, imádkozni és a szertartást elvégezni, pontosan le van írva Mózes könyvébe, hogy milyen oltáron kell a füstölöktetést elvégezni, minden nap el kell végezni, az Úr előtt majd egyszer egy évben kell egy áldozatot odavinni, és ő ezt végzi hűséggel. Miért nem hagyja abba? Hát nem válaszol Isten, akkor az egésznek nincs értelme. Az ókori gondolkodás szerint, ha valakinek nincsen gyermeke, az Isten büntetése. Akkor Isten valami bűnt talált az életébe, életükbe, és ha nincs gyermek, akkor az Istennek az ítélete rajtuk. Hát miért nem választ egy másik foglalkozást Zakariás? Bölcs ember, hiszen papi nemzetségből származik, ha tetszik, értelmiségi családból származik, azt nem tudom, hogy a nagyapja ki volt, mert nem néztem utána, de az édesapja is végzett lelkész, pap, tehát értelmiség, másodgenerációs, harmadgenerációs értelmiségi már minimum. Miért nem választ valami másik pályát? Hát arról, amiről prédikál, az nem válik valóra. Mi az, ami mégis Isten mellett tartja? Hát egy biztos, hogy nem egy olyan típusú hívő, aki feladja félúton, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan azt ő elképzelte. Ha nem lehetek vezető, vagy nem én mondhatom meg, hogy hogyan kell Isten népének gondolkodni, ha nem én mondhatom meg, hogy mi legyen a liturgia, vagy mit döntsön az egyház, vagy mit döntsön a gyülekezet, akkor engem nem is érdekel. Ez az egész szokott számtalanszor előfordulni. Vagy ha nincs más ötlet, akkor hát ott már kihűlt a szeretet, nem így működik a dolog. Vesszük a kabátunkat, kalapunkat, és megyünk arrébb, mert nem úgy működik Isten, ahogy mi azt elképzeltük. Nem lehet marionett figuraként rángatni egy cérnán vagy egy madzagon Istent, és ami szerintünk logikus, az Isten szerint is logikusnak kell lenni. Ha mi azért imádkozunk, hogy gyermekünk legyen, gyermekünk lesz, mondhatta volna Zakariás és Erzsébet. Nagyon sok keserű napjuk, estéjük lehetett. Én ezen gondolkoztam. És mégis két nagyszerű embernek a képe sejlik itt föl, akik nem inognak meg attól, hogy látszólag nem válaszol Isten. Vajon hány ember gondolatában fordult az meg, hogy nem kéne odafigyelni Zakariás prédikációjára? Hiszen mindenki tudta, hogy nincs gyermeke, én szerintem még össze is suktak a háta mögött, sőt, jól kiplegykálták, hogy biztos bűnös ez a nyomorult pap, mert nincs gyermeke. Isten keze nehezedett rá. Nem érdekelte, persze ezek csak következtetések, én ezt nem olvastam sehol, nehogy valaki úgy menjen haza, hogy én ezt olvastam, én ezt csak gondolom, egy kicsit ismerve az embereket. És ennek ellenére végzi hűséggel a szolgálatát, és ez nekem nagyon tetszik. Aztán menjünk tovább egy kicsit. Már idős, már szerintem azzal foglalkozik, hogy hogyan kellene meghalni, elmenni azon az úton, ahol mindenkinek végig kell venni, hogyan fog majd Ábrahám kevelébe távozni, és már föladott mindent, ami ezzel az ő nagy kérésével kapcsolatos. Vajon imádkozik még Zakariás a gyermekért? Vagy lehet, hogy csak megszokta, hogy minden nap imádkozik, és az ő imalistáján ott van, és ha már egyszer ott van, nem akarja letörölni a listáról ezt a kérést. Vagy arra gondol, hogy valamiért Isten ezt nem akarja megadni. Szüntelenül kétségek között vergődik az ember, hogy meddig merészkedjen el az imádság területén. Kérjetek csak, amit akartok, mondja Jézus, és a ti atyátok meghallgatja ezt, és persze vannak szélsőséges hívők, akik piros Porséért és egyebekért imádkoznak, én ismerek ilyeneket, de ha Jézus ezt mondja, akkor nem lehet piros Porséért imádkozni, vagy mit tudom én miért, most csak ez jutott eszembe. Vagy az 5-ösért, vagy a 13 plusz 1-esért, hogy én nyerjem meg. Nem tudom, hogy imádkozott-e még Zakariás és Erzsébet, de egyet tudok, hogy hűséggel végezték a munkájukat, mert ezt jegyezték fel róluk. És egyszer, amint éppen szolgál, azt látja, hogy az oltár mellett egy angyal áll. Nagyon érdekes nekem ez a kép, és egy picit megértettem Zakariást. Akkor itt most megállnék, mert megretten ettől a látomástól. Ne félj, Zakariás, mondja Gábriel, én Gábriel vagyok, és a te kérésed, amit te kérsz, az valóra fog válni. Honnan tudom én azt, hogy ez valóra fog válni? Honnan tudom én azt, hogy amiért imádkozom, azt meghallgatja Isten. Ezért a kérdésért Zakariás 9 hónapon keresztül néma marad. És azon gondolkoztam, hogy micsoda ítélet egy beszédből élő embernek az, hogy nem tud kommunikálni. Egy papnak, hogy föláll és mutogat, testbeszéddel mond valamit. Vagy írkál egy táblára, föltartja, és akkor a hallgatóságnak el kell olvasni. Most megállnék egy picit, megnéztem a harangok közül, melyik a legnagyobb harang, és van egy harang Oroszországban, ami 200 ezer kilogramm súlyú, és sohasem szólalt meg ez a harang, mert az a szerkezet, amire fölrakták és föl akarták húzni, az összetört a súlya alatt, a harang súlya alatt. Ez a harang 1735-ben került volna be abba a templomba, ahol az orosz cárokat felszentelik, és az ő dicsőségüknek kellett volna szólni. Ez a Veliszki torony, azt hiszem, ide került volna ez a harang, és ahogy húzták föl, összetört alatta a szerkezet, leesett, és 6 méter mélyen belefúródott a földbe, ilyen nehéz volt ez a harang, és egy picike darab, 11 ezer kilós darab letört róla. Azóta nem szólal meg ez a harang. Azt is megnéztem, hogy Magyarországon melyik a legsúlyosabb harang, már csak érdekesség kedvéért, és hát a Szent István harang, ez a bazilikában van, 9250 kg, a szegedi fogadalmi templomban csak 8537 kg, és a református nagy templomban pedig 3800 kg súlyú a harang. Ez a kis kedvelt harang, ami így szól a mi templunkban, ez 50 kiló, ezt jelentem. Tehát ez az orosz harang, ami itt leesett, ez 20 méter átmérőjű a legszélesebb pontján, 25 ember kényelmesen aláfér. Azon kellett gondolkoznom, hogy hányszor van némaságra ítélve akár egy harang, de átvitt értelemben egy ember, egy közösség, vagy hányszor van némaságra ítélve valaki, aki pedig beszélni szeretne. Eszembe jutottak azok a papok, akiket börtönbe vetettek, és némaságra ítéltettek, és eszembe jutott valaki, aki ebben a rabságban minden vasárnap megtartotta magának az Isten tiszteletet. Énekelt, imádkozott és fennhangon hirdette az igét a cellájából, a börtönőrök nagy bosszúságára vagy örömére, nem tudom, de hogy nem tudták némaságra kárhoztatni. Mi az, ami némaságra kárhoztatja az embert? Nem ítéletet szeretnék mondani Zakariás fölött, mert egy hűséges, Istent szerető, tisztességesen Istent követő emberről van szó, csak fölhívja a figyelmet valamire. Gyümölcstelen az életünk? Nem tudjuk az ige hirdetésünket gyümölcsözővé tenni? Vajon azért van ez, mert külső körülmények olyanok, vagy némaságra vagyunk kárhoztatva? Nem hittél Istennek, mondja Gábriel arkangyal, és ezért néma leszel. Nem fog megszólalni a te hangod, és nem fogod tudni hirdetni az igét. Hiszed, hogy amit kérsz az örökké való Istentől, az meg is valósul? Hiszed, hogy lehet ő hozzá könyörögni, és az meg fog történni? Hiszed, hogy ha Istenhez fordulsz, nála van legjobb helyen mindaz, amit a kezébe akarsz tenni? Mielőtt elítélnénk Zakariást és Erzsébetet, azt kell olvasni, hogy az ő hűségüknek gyümölcse lesz. Még akkor is, hogyha adott pillanatban nem tudott hinni abban, hogy Isten válaszol, de az ő hűségének gyümölcse lesz egy gyermek, akinek az lesz a feladata, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Vajon az a némaság, amit kapott Zakariás, az nem azzal telt el 9 hónapon keresztül, hogy buzgón könyörgött, hálatelt szívvel Istenhez, hálát adva azért, hogy az ő könyörgése beteljesedett, és hogy valaki olyat küld ajándékba Isten neki, akinek az a feladata, hogy ebben az elkorcsosult világban az egymásnak, torkának eső embereket kibékítse egymással, és az elfordult atyák szívét odahajtsa a fiakhoz, és hogy az Istennek utat készítsen. Hát lehet ennél nagyobb ajándékot adni egy Istenben hívő embernek. Amen. A 180-as ének első versszakát énekeljük el.